Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nyugat-Európában a migráció támogatása miatt erősödik az antiszemitizmus. Ott ezt bátorítják, eltűrik és elfogadják. Ezzel szemben Magyarország kivételnek számít. Nálunk zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben. Jelentette ki a miniszterelnök a hagyományos pénteki Kossuth rádiós beszélgetésben. Orbán Viktor azt mondta, olyan világban élünk, hogy Nyugat-Európában minden nap erősödik az antiszemitizmus. Ahogy nő a migráció, úgy nő az antiszemitizmus, és azzal, hogy az európai vezetők nem is akarják megállítani a migrációt, akarva, akaratlanul növelik az antiszemitizmus Nyugat-Európában. A kormányfő arról is beszélt, Magyarországnak közvetlen érdeke Izrael stabilitása, mert ha a közel-keleti térségben háború van, vagy bizonytalanság, instabilitás, annak mi is kárvallottjai leszünk. Európa 10 leginnovatívabb országa közé kell kerülnünk 2030-ra, és cél az is, hogy legyen magyar egyetem a világ és Európa 100 legjobb egyeteme között, jelentette ki Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter. Emlékeztetett arra, hogy Széchenyi István 200 évvel ezelőtt 1825-ben alapította meg a Magyar Tudományos Akadémiát. Ennek tiszteletére az országgyűlés döntése alapján Magyarország a 2025-ös és 2026-os évet a Magyar Tudomány éveként ünnepli. Hozzátette, hogy az emlékév alkalmával 1200 a tudományt népszerűsítő program lesz szerte a Kárpát-medencében. A 2023-as indulása óta csak nem 1500 falusi kisbolt működését segítette a kormány a Magyar Falu program támogatásain keresztül, közölte a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos Nemes Pátron. Jopáros Alpár a csaknem 42 millió forintos támogatással megújult helyi vegyesbolt átadásán arról beszélt, a világjárvány, majd a háborús szankciók politikája miatt indult energiadrágulás következményeként kisvállalkozások sokasága került nehéz helyzetbe Magyarországon. A Magyar Falu program a kezdetektől többségében önkormányzati intézmények utak, járták felújítását, helyi vállalkozások működését, fejlesztését, templomok felújítását segítette, de az igényekhez igazodva új elemekkel is bővült idén. A falusi kisboltok továbbra is lehetséges támogatása mellett a kocsmák működését és bankjegykiadó automaták telepítését is segítik, illetve újraindul a templomok felújítására vonatkozó pályázat, ismertette a kormánybiztos. Az autizmus világnapja idén is lehetőséget teremt arra, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk az autizmussal élő emberekre és azokra, akik őket segítik nap mint nap. A héten zajlott április 2-ai világnap alkalmat adott arra, hogy megújuljon az autista.hu, a Gyöngyösi Autista Segítő Központ hivatalos oldala. A frissített tartalmak között az érdeklődők átfogó képet kapnak az intézmény szolgáltatásairól, programjairól és szemléletéről is. Április 11-én pénteken a Szent István Bazilikában az esti szentmise után a hét fájdalmú szűzanyával a kereszt alatt címmel Nagybőjti Máriás elmélkedést tart Kovács Zoltán egyetemi tanár mariológus. A keresztutat az altemplomban végzik, majd ezután szentmise lesz. A körülbelül fél órás a hét fájdalmú szűzanyával a kereszt alatt című nagybőjti elmélkedésre a szentmise után kerül sor. Már lehet jelentkezni az Igent Mondok online női lelki gyakorlatra. A lelki gyakorlatot szervező Jézus Szíve Társasága közlése szerint már lehet jelentkezni az idei Igent Mondok online női lelki gyakorlatra. A szervezők arra buzdítják az érdeklődőket, hogy az immár 5. éve együtt imádkozó női lelki közösségnek egyre több tagja lehessen, bátran jelentkezzenek az online női lelki gyakorlatra. Ez idén is május hónapban lesz, melyhez személyes ima alkalmak is kapcsolódnak. Végül az időjárásról: napos, száraz idő valószínű, csak az északkeleti szél élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul, estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 00011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Már vetítik a mozik Sós Bálint Dániel első nagyjátékfilmjét, a Minden rendbent. Peter Lindberg divatfotós műcsarnokbeli kiállításával nyitott az idei Budapest Fotófesztivál. Ma kezdődik a Bartók tavasz, aminek egyik kiemelt programja a Margó Fesztivál. És ezen a hétvégén rendezik a 44. táncház találkozó és kirakodó vásárt. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Minden rendben. Ez a címe Sós Bálint Dániel első nagyjátékfilmjének, amit már itthon is vetítenek a mozik. A film világpremierje a 75. berlini nemzetközi filmfesztiválon volt február 14-én, ahol a kiemelkedő 21 óra 30-as idősávban telt házzal vetítették, és a magyar és külföldi kritikusok is méltatták. A Minden rendben fontos morális kérdéseket boncolgat. A történet szerint egy nemrég megözvegyült apa, Sándor, az egyetlen szemtanúja lesz egy súlyos balesetnek, amit magatartászavaros kiskamasz fia, Dénes okoz. Sándornak döntenie kell, vállalja az igazság terhét és a fia életét romokba döntő következményeket, vagy hazudja el a tettet, ami viszont a fiú lelki világát torzítja el egy életre. A film főszerepeit Hajdú Szabolcs és Sáfrány Ágoston alakítják. A rendezővel beszélgettem. Minden rendben. Volt valami személyes indítékod akkor, amikor ezt a filmet így kitaláltad, mert te vagy a forgatókönyvíró is, tehát a fejedben született meg az a történet, hogy van egy anya nélkül maradt csonka család, egy apával és két fiú gyerekkel, az egyik már nagyobb kamasz, a másik a kicsi kamasz, ő van a fókuszban, és az apa. És itt történik egy X-er. Tehát a kérdésem az, hogy ez a te történeted-e, vagy kitaláltad, vagy hallottad?
A forgatókönyvet ketten írtuk Nagyvi Gergővel, de az ötlet, az alaptörténet, az tőlem jön, és abszolút személyes. Nyilván nem ez a konkrét történet esett meg velem, de hogy így az a dilemma, amiben az apuka van, sokkal kisebben, az abszolút az én életemből jön. mondjuk csak egy példa, a játszótéren a gyerekeim elveszik valakitől valamiért, és lelöknek egy másik gyereket, és rohannak hozzám a másik gyerek szülei, hogy rakjak rendet, és így egyszerre talul felém, hogy megmondjam a gyerekeimnek, hogy mit lehet tenni, mit nem, hol húzódik a határ, hogy neveljem őket, másrészt meg így azonnal, hogy na hátrébb, emberek, ez az én családom, ezt minden elintézem, semmi közöttek hozzá, és így védőként álljak oda a gyerekeim és a nagyvilág közé. Ez egyszerre így mind a kettő hatalmas erővel tör föl, és ennek az ambivalenciája az, ami így megfogott, és így ezt akartam filmre vinni. És aztán pedig a főhős csetlés a botlásaiban rengeteg mindenben benne vagyok én, hogy így, hát ezt vagy én is csináltam, vagy én is csinálhatnám, tehát abszolút csak ilyen őszinte magunkban nézéssel lehet hitelesre írni. Az apának ez a dilemmája, ez nem titok, tartogat még a film elég csavart, amit nem szeretnék tényleg spoilerezni, de az alap helyzet, hogy a fia okoz egy balesetet, és hogy így ő az egyetlen szemtanú, és hogy döntenie kell, hogy így ezt bevállalva ott helyben a magyar igazságszolgáltatásra bízza a gyerek sorsát, vagy hogy letagadja, akkor meg egy ilyen megkérdőjelezhető morális példát mutat. Tartogat még elég csavart és érdekességet a film, amiről már tényleg nem beszélnék.
Analógia szerűen bármelyikünkkel megtörténhetnek hasonló történetek, amikor el kell döntenünk, hogy féltjük a gyerekünket, a hozzátartozónkat, a bárkit, mi hazudunk-e az ő javára, vagy pedig hagyjuk, hogy keresztre feszüljön az illető, miközben féltjük. Ezek borzasztó bonyolult érzések.
Van egy szituáció, amiről azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez a jó, de ha kicsit belegondolok mondjuk az ő szemszögébe, akkor abban a szemszögből az a jó, de ha belegondolok hosszú távon, viszont ez lenne a jó. A probléma nem az, hogy ha már eldöntöttem, mi a jó, azt, hogy lépem meg, hanem hogy így elnavigáljam magamat, és kialakuljon egy saját nézőpontom azzal kapcsolatban, az a sok jónak tűnő nézőponttal és úttal kapcsolatban, ami fölvesz, és szerintem ez az emberi alapélmény, hogy így eldönteni azt, hogy melyik jó a jobb, a fontosabb. Sokszor nincs válasz.
Fekete-fehérben forgattad a filmet. Miért?
Mert minden rendező arra álmodik, hogy olyan filmet készítsen, ahol a tartalom és a forma az ilyen tökéletes. Itt az volt a mi iránytünk, hogy ez egy ilyen időtlen történet. Próbáltunk mindent elvenni, ami korrajz vagy karakterrajz. És hogy csak azt mondjam, hogy itt a lelki folyamatok hangsúlyozódnak ki.
Hajdú Szabolcs a főszereplőd. Valószínűleg nagyon tudatosan választhattad Hajdú Szabolcsot erre a főszereple, mert én azt gondolom, hogy neki van egy olyan karaktere, aki ezt a tébláboló, frusztrált, problémás apát tökéletesen meg tudja jeleníteni, tehát abszolút hitelesen tudja hozni ezt a szerepet, pláne ha visszagondolunk Szabolcs előző filmjeire, ahol hasonló karaktereket kiválóan megoldott már.
Igen, de közben pont, hogy nem tudatos, hanem nagyon intuitív nálam az összes ilyen casting folyamat. Az van, hogy így írás közben próbálom nem elképzelni, hogy fizikailag hogy néz ki az ember, nehogy a casting során csak azt keressem, és közben elmenjenek mellettem a jó opciók. De mindig az van, hogy jönnek az emberek, jönnek, aztán egyszer csak, aha, ő az. Körvonalazhatjuk, hogy miért jó ő ebben. Szerintem van valami olyasmi, hogy egy ilyen vonzó jelenség, közel enged magához, de közben bárki bármit mondana róla, én úgy el tudnám hinni. Rosszat is, jót is. Ez állt neki jól, hogy megyek a bénázásával is, és közben meg empatizálok azzal is, hogy ezeket miért csinálja. Tehát, hogy így minden jót, minden rosszat így el tudok fogadni tőle.
És számomra ő az a fajta színész, aki tökéletesen el tud hitetni mindent. Tehát azt gondolom, hogy saját magát játsza.
Ő a kamera előtt pont ugyanolyan, mint a kamera maga. Zéro mesterkéltség, zéro eljátszás a szöveggel kapcsolatban abszolút szabadság volt. Tehát, hogy így, amint valami úgy nem hangzott jól a szájában, már át is írtuk ott a helyszínen, kerestük az igazat.
Három gyerek szereplőd van. A fiú testvér pár, aki közül az egyik nagyon komoly fókuszban van, a kisebbik 12 éves, és van neki egy bátyja, aki nagyobb kamasz, 16-7. Őre sokkal kevesebb gondot fordítasz. Nagyon sokszor az apát és a kisfiút látjuk, mert ők vannak a fókuszban, ők a probléma forrásai. És ugye van egy kislány, akinek kulcsfontosságú szerepe van. A felnőtt színészeket se könnyű megtalálni, gondolom, de ugye gyerek színészeket, akik hitelesen és jól tudnak játszani a filmen, kivált kép a kislány és a kisfiú, de leginkább a kisfiú, őket hol találtad meg?
Az egy casting folyamat volt. Meghirdetjük ezt, és Steinhauser Andrea a cégén keresztül, aki nagyon sok ilyen gyerekkasztingot csinál. Megnéztünk, nem tudom, 200 gyereket. Nagyon kimagas lett az Anga, meg az Ágoston. És az Ágostonnál még a másik, ami szempont volt, hogy olyan kisfiút akartam, akinek azt hiszem, hogy így a tekintetében olyan, mintha így azért több történt volna vele, mint ahány éves. Amúgy meg zseniálisan játszik. Rengeteget köszönhet neki ez a film.
Tehát ez az első nagyjátékfilmed. Egyébként kisjátékfilmeket már forgattál. Az egyik, ami 2017-ben született, az a Grand Prix. Azzal voltál mindenféle fesztiválokon, mint ahogy ezzel a Minden rendben című filmmel is már a Berlini filmfesztivált az ideit megjártátok. Milyen sikerrel, akár a kisjátékfilmekre vonatkozóan, akár erre a mostanira?
Hát figyelj, a kisjátékfilmek azok ilyen vígjátékok, és mind ilyenek így jól szerepeltek. Szerintem minden fesztiválnál a beválogatás többet jelent, mint a díj, amit hoznak, mert egy ilyen Berlinnél is 2200 film közül kerülni be a 14-be, az nagyobb feladat, mint a 14-be, hogy épp most annak a három embernek, aki a zsűriben van, mi áll közel a szívéhez. És nagyon jó reakciók voltak szerintem, pont ennőjárt, amiről beszéltem, hogy ez az univerzalitás, és hogy a kor és idő lecsupaszításom miatt, így nem egy ilyen kelet-európai kuriózumnak fogják fel ezt a dolgot, hogy most Pesten így viselkednek az emberek, hanem ugyanaz működik, mint az itthoni mozikban, az itthoni nézőknél, hogy a sztori és a lélektani jelenségeket kapcsolják össze saját magukkal és történetükkel az emberek többnyire, és így azt láttam, hogy így nagyon működik a film, és így megy a párbeszéd, és ez a legjobb, hogy nem arról, hogy fú, de ügyesen van megrendezve, hanem arról, hogy fú, ez a Sándor, micsoda egy ízés, hogy én sose viselkednék, de hogy nem viselkednél, emlékszel a múlt, és hogy így erről beszélnek az emberek, és nem a film alkotóiról.
Minden rendben. A film rendezőjével Sós Bálint Dániellel beszélgettem. Március 28-án Peter Lindbergh műcsarnokbeli kiállításával nyílt meg az idei Budapest Fotófesztivál. A legendás, lengyel származású német fotográfus az 1980-as évek óta a divatfotó egyik legtöbbet emlegetett képviselője. A fotográfiában úttörőként minimalista eszközökkel az időtlen karaktert kívánta megragadni. Egyéni látásmódjával újraértelmezte a szépség fogalmát. Portréinak pózmentes természetessége, a reklám és a divat világában szokatlan stílusa ellentétben állt a korszak szigorúan konstruált képeivel, a divat fényképészet aktuális trendjeivel. Mucsi Szilviát, a fotófesztivál igazgatóját a Peter Lindberg kiállítás mellett a 6 hétig tartó programsorozat legfontosabb egyéb eseményeiről is kérdeztem.
A Budapest Fotófesztiválban minden évben valami nagy nemzetközi sztárt szeretnénk elhozni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a nyitó kiállítást azt minden évben én ajánlhatom a műcsarnok számára, és minden évben én kezdem el a szervezést. Idén, mivel a korábbi években főleg a dokumentarizmusra koncentráltunk, illetve a fotográfia más stílusaira, szerettünk volna a divatfotóval foglalkozni, és egyértelmű volt, hogy Peter Lindberget hozzuk el. Egyébként ezen a kiállításon már 2 éve dolgozunk, nyilván ez nem úgy működik, hogy az ember kitalálja és másnap elhozza, de azt gondolom, hogy minden pillanatot megér egy ilyen kiállításnak a bemutatása, hiszen itt valóban egy olyan a divatfotó ikonjáról beszélünk, akinek szinte minden képe ismerté vált, rengeteg Vogue címlap készült, és ami az ő különleges munkásságának a védjegye, a fekete-fehér fotográfia, ami a divatfotóban elég ritka.
Nagyon híres portréi vannak. Vannak a nagyon-nagyon fontos modellek, úgy mint...
Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss, és emellett nagyon híresek a színész portréi, Adrien Brody, Brad Pitt, Nicole Kidman, Richard Gere, ami szerintem nagyon érdekes és nagyon intim a képeiben az a megfogalmazás, ami a fekete-fehér fotográfiának egy mozifilmes hangulata, egy picit filmnoáros is, de leginkább az olasz neorealizmusnak a hangulatára emlékeztet, tehát magyarul egy olyan valósághű ábrázolása a portrénak, a személynek, ami mentes mindenféle sallangtól, mentes mindenféle művi beállítottságtól, és ebben a hangulatban sokkal jobban közelebb tudunk kerülni magához, az emberhez, aki a megformázott karakterek mögött van. Tehát én azt gondolom, hogy a színész portréiban is, ugyanúgy, mint ahogy a modellképein, az a fajta természetesség, ami árad a képekből, az az, ami igazán megfogja a nézőket.
Például ikonikusan fontos az a képe, ahol 5 modell is csupán fehér ingekben, mintha egy ilyen kapott pillanat lennének a tengerparton. Ugye ez nagyon nem jellemző, hogy ezt gondoljuk egy divatfotóról, hogy annak ilyennek kéne lennie.
Így van. A Peter Lindberg képeken a modellek a túlzott smink nélkül jelennek meg, a túlzott jelmesszerű ruhák nélkül jelennek meg, és természetesen képviselik azt a divatházat például, vagy azokat a editoriál helyzeteket, ami miatt készül a kép. De mégis van egyfajta természetesség a megjelenésükben, van egy fajta intimitás, ami pontosan ebben a túlzottan kialakított divatvilágon túlmutat, és ez az, ami szerintem örökérvényűvé teszi ezeket a képeket.
Nyilván egy fotó sokkal jobban el tud híresülni, ha az alanyai világhírű személyiségek. Kérdés, hogy mennyire tudta ő világhírűvé tenni őket, tehát mennyiben járult a jó fotó ahhoz hozzá, hogy ők egyben világhírűek is legyenek. Ez visszafejthető így utólag?
Igen, sőt, ez abszolút így történt, tehát például a Kate Moss karrierje az pontosan Peter Lindberg képhez köthető, tehát ő tulajdonképpen az egyike annak a 3-4 fotográfusnak, akik elindították ezt a 90-es évek modell erát, ugye a Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer,
Linda Evangelista.
Linda Evangelista, így
elég
van.
Sok képen.
Pontosan, és az ő látásmódja, az ő hozzájárulása kellett ahhoz, hogy ezek a modellek ennyire hatalmas karriert csináljanak.
Még visszább, hogy került ő közel ehhez a világhoz? Hogy visszamegyünk a gyökerekhez.
Ő a Stern magazinnak dolgozott Németországban, és portrékat készített, tehát ő nem volt soha egy dokumentarista fotográfus, és amikor Franciaországba kiköltöztek, akkor kezdett el tulajdonképpen a divatvilágába belekerülni, nagyon jó kapcsolatokat ápolt, és hát a magazinok felkérésére, tehát ugye a Vogue például felkérésére kezdett el fotózni, amit még érdekesen lehet tudni az rendező karrierjéről, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolt a amerikai Vogue-gal is, és nyilván ugye a francia Vogue-gal is, és szabad kezet kapott egy-egy anyag elkészítésére. Most szerintem ez nagyon fontos, és ezek láthatók a munkáiban, hogy ő, mint a fotográfiának egy művészi megközelítését interpretálja. Tehát ő a saját gondolatiságát, a saját képi világát tudta belevinni ezekbe a képekbe, és nem kvázi illusztrációja mondjuk egy divatház bemutatásának.
Március 28-a óta látható ez a kiállítás, mint ahogy ekkor kezdődött a fotófesztivál. Itt konkrétan a műcsarnokban a Peter Lindbergh kiállítás meddig nézhető meg?
Június 22-éig látható. Ez alatt az időszak alatt egyébként nagyon sok privát tárlatvezetésünk is lesz, ahol különböző szemszögből hallhatjuk a tárlatvezetőket, hiszen lesznek közöttük színészek, előadók, volt modellek, fotográfusok.
Egy-két név.
Epres Panni, Dobos Tamás, Sram András. Nagyon sokan vannak.
A fotófesztiválnak rengeteg programja van, összesen hány?
50 kiállítás van 6 hét alatt. A fesztiválban nem csak az fontos, hogy a nemzetközi kiállításokat bemutassuk, de az is kiemelten fontos, úgyhogy előbb azzal kezdeném. A nagy megnyitó kiállításunk mellett nemzetközi kiállítások, például az itt működő nemzetközi kultúrintézetek segítségével tudnak megjelenni a fesztivál programjában, így például az olasz kultúrintézetben lesz egy nagyon érdekes kiállítás, amely egy budapesti ihletettségű fekete-fehér anyag, amelyben balettáncosok fognak Budapest különböző pontjain táncolni. Tehát a képeken ezt látjuk. Ami még nagyon fontos, a HUB, tehát a Hungarian Art and Business terében lesz egy kiállítás, melynek részese egy francia fotográfus hölgy, egy görög fotográfus és egy magyar. Az ő kiállításuknak a különlegessége az a látásmód és az a technika, amit használnak, mert itt tulajdonképpen fotogramokat, analóg és digitális fotogramokat is láthatunk, ami elég ritka, hogy valaki ezzel foglalkozik. Illetve a nemzetközi kiállítások közül még, ami fontos, az Osztrák Kultúrintézetben jelenik meg egy street fotó kiállítás, amelyben szerb és osztrák fotósok is részt vesznek a magyarok mellett. A magyar kiállítások közül most kiemelten fontos számunkra a Leica kiállítás, amely a Váci utcai Leica galériában nyílt. Itt 5 magyar fotográfust mutatunk be, illetve a minden évben kiemelten fontos Kisceli múzeumos kiállításunk, ahol egy kortárs magyar csoportos kiállítás látható.
Van ilyen kortárs magyar fotós kiállítás, hogy friss hús.
Ez
hol látható majd?
Ez a Klauzál 6 galériában, amely egy pályázati felhívásunk eredménye. Itt azt vizsgáljuk, hogy a 35 év alatti fiatal generációt mi foglalkoztat. Tehát ez egy tematikailag kötetlen pályázati felhívás, és a portfóliókra vagyunk kíváncsiak, mik azok a témák, amit most a fiatal kortárs generációt érdekli. Szívesen ajánlom a BPF Nights című beszélgetős estünket.
Ez minek a rövidítése?
Budapest Fotófesztivál Nights, tehát ez egy éjszaka, ami most átkerült délutánra, vasárnap délutánra, tehát egy BPF
afternoon
lett belőle pontosan, és a lényeg ennek, hogy magyar kortárs fotográfusokkal beszélgetünk, a karrierjükre vagyunk kíváncsiak, hogyan alakult a munkásságuk, honnan indultak, és mindez természetesen egy vetítéssel egybekötött beszélgetés, miközben nézzük a képeket. A Robert Kapa központban kap helyet ez a program.
Melyik vasárnapon?
Április 27-én és május 11-én lesz látható, illetve emellett a Leica galériában tartjuk a másik két BPF Nights-ot, ami viszont tényleg este 6-kor kezdődik. Ez a két este az ott kiállított 5 fotográfusból 2 alkotót mutat be, illetve ami még szerint egy különlegesség, hiszen ez Magyarországon még egy új program, amit mi vezettünk be. Ez a BPF Art Share, ez egy olyan délutáni vásár, amin fotokönyveket és fotonyomatokat lehet vásárolni. Ezzel is szeretnénk a magyar fotográfusoknak lehetőséget adni arra, hogy publicitást kapjanak, közel kerüljenek a nagy közönséghez, ne csak kiállítások által, hanem el tudják adni a saját munkáikat.
Említetted a Robert Kappa központot, és még ehhez hozzátenném a mai Manó házat, mert ezek olyan helyek, ahol ténylegesen a fotónak van helye, tehát ugye egy csomó olyan helyszín van, ahol egyébként más típusú kiállításokat látunk, mindjárt akár a Műcsarnokban, vagy a Kisceli Múzeumban, nem feltétlenül fotókiállításokat. Viszont ez a két hely, hogy Robert Kappa központ, illetve a mai Manó ház, mégiscsak a fotókra specializálódtak. Itt milyen kiállításokat ajánlasz?
A mai Manó házban három kiállítás is látható. A Kappa központban Szilvia Plahinak lesz a kiállítása, aki egy New Yorkban élő magyar származású fotográfusnő. Kertész André tanítványa volt, és amiről őt még nagyon jól ismerjük, hogy ő Adrien Brody anyukája. A fesztivál programjairól a weboldalunkon lehet tájékoztatni, akár magyarul, akár angolul beírva, hogy Budapest Fotofesztivál, de nagyon ajánlom, hogy a Facebook oldalunkat kövessék, hiszen a megnyitó események minden alkalommal oda vannak feltöltve, és ott lehet a legjobban tájékozódni. És ahogy említetted, valóban a Mai Manó Ház és a Kappa Központ intézményi szinten a magyar fotográfiának, és egyáltalán nemzetközileg is a fotográfiának a helyszínei, de pont ezért fontosak nekünk, hogy azok a galériák, akik egyébként egész évben képzőművészettel foglalkoznak, ebben az időszakban fotót is betegyenek a repertoárjukba.
A Budapest Fotófesztivál kiállításairól Mucsi Szilviát, a fesztivál igazgatóját hallották.
Upon a time, this tale of you and I grew like a tree in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek.
Ma kezdődik és április 13-áig tart a Bartók tavasz. Az idén újra országossá vált az esemény, hiszen Győrben, Pécsett és Miskolcon is kivételes programok lesznek az Összművészeti Fesztivál keretein belül, ami a MÜPA szervezésében valósul meg. K.L. Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját kérdeztem. Ez az ötödik Bartók tavasz.
Így van.
Már az idén Bartók szellemében, sok-sok Bartók zenével. Az idén Bartókot milyen formában és kitől hallhatjuk?
Például a Farkas Zoltán Batyú készít egy olyan koreográfiát, ami Bartók mikrokozmoszából inspirálódik, annak a népzenei vetületét frissíti fel néptánc és mai tánc keverékével. A Tiszta Forrás című produkció pedig ennek a tovább gondolása. Most Bach és Bartók közösen mutatkozik meg, talán első hallásra ez meglepőnek tűnik, de ha belegondolunk, hogy a Bach zenekari szvítjei, azok ugyan francia átirattal, de mégiscsak a korát megelőző időszaknak a különböző népzenéiből alakulnak ki, az angol jigből, vagy a badinőri, vagy a sarabande, tehát a különböző európai népek népzenéjét írják át először udvari zenével, és aztán Bach ebből formál a korának megfelelően egy, ahogy úgy mondjam, akkori kortárs zenedarabot. Ugyanezt teszi Bach után két évszázaddal Bartók, aki a 20. században gyűjti össze nem csak a magyar, hanem a Kárpát-medencei és a környéki népek zenéjét, és aztán ő átírja. Úgyhogy ez a kettő együtt fog megjelenni.
Mindig érkeznek nagyon fontos világhírű előadók az idén. Kiket tudnál említeni?
Talán a legnagyobb sztár, akit nagyon imádnak Budapesten, Jonas Kaufmann, akinek most nem operária este lesz, hanem Diana Damrowval közösen egy dal este. Hát aztán itt van a húsvéti ünnepkör is, ez egy csodálatos János Passió, amit John Elliott Gardiner fog vezényelni. Aztán a müncheni filharmonikusok első ízben bármennyire hihetetlen lépnek föl Magyarországon. Az ő partnerük nem más lesz, mint Kelemen Barnabás, aki egyébként az évad művésze a MÜPÁ-ban, és hát mindig szeretjük az ilyen összetételt, amikor világhírű magyar, világhírű külföld együttese közösen lép föl. Hát a másik ilyen típusú koncert, az pedig Pusker Juliának, aki a Rising Star sorozatunk, az európai koncerttermek fiatalokat felfedező sorozata, annak volt részese, már körbejárt Európát, mint fiatal feltörekvő sztár, ő pedig a Kammerorchester Basellal. Aztán egy kicsit a jazz területére is kikacsingatva, Jan Garbarek, aki szintén régóta partnerünk, most hosszú ideje nem lépett fel Magyarországon, de itt lesz velünk, és a Wynton Marsalis a Jazz Lincoln Center orkesztrával fog fellépni, és itt is van Szaloki Balázs személyében magyar fellépő. Lesz egy omázsa Jeszenszky, a kiváló jazzbalettmester emlékére szálló programunk is, és hát crossover érdekesség, Ruzsa Magdi Balázs Jánossal fog egy koncertet adni, és hogy egy kicsit az alternatívabb jazz irányába is elmozogjunk, Áruzsáv Tábának lesz egy nagyon izgalmas koncertje.
Ahogy te magad is említed, messze nem csak a klasszikus zene terepe a Bartók tavasz, hanem már említetted a jazz világ és könnyű zenét is. 10. alkalommal lesz már Budapest Ritmó is, méghozzá az Akváriumban, sőt Ritmó filmnapok.
Ezek főleg olyan témájú zenei filmek, amik egy-egy világzenészt vagy népzenészt mutatnak be, vagy ilyen produkciót. Ez szinte egy Bartók örökséget feldolgozó valami, hiszen a világzenészek viccesen szokták mondani, hogy Bartók volt az első világzenész, tehát a népzenei gyűjtésekből élnek, azt dolgozzák át. Aztán egyéb művészeti ág, ugye a Margó Irodalmi Fesztivál szintén egy fontos társunk ebben. A képzőművészeti oldalról pedig a Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeummal régi a kapcsolatunk. Az Életművészete címmel lesz egy plakát, kiállítás Gustav Klimt Toulouse-Lautrec, tehát ilyen régre visszanyúlva a különböző művészi értékű plakátokat mutatjuk be.
Az idén újra ellátogat vidékre a Bartók tavasz.
Idén Pécs, Győr és Miskolc lesz a partnerünk.
Egészen különleges és a városokra szabott programok lesznek.
Így van, és bekapcsoljuk ezeknek a városoknak a kulturális erejét is. Ugye mindhárom rendelkezik szimfonikus és filharmonikus zenekarral. Szűcs Apor filmzenei koncertnek a zenei alapanyagát fogja előteremteni. Buster Keaton a Generális című némafilmjét fogják mai zenével körbevenni, és ezt minden városban a saját zenekar fogja kísérni. A Bandalup az egy nagyon érdekes táncegyüttes, akik nem vízszintesen táncolnak, hanem különböző épületek oldalán. Miskolc Pécs ikonok és épületeit fogják meghódítani, és ott rendeznek sót. Ugye Bizet Carmennyének lesz a Miskolci Nemzeti Színházban egy Carmen Mancia című operájával a Ballet Hispanico bemutatója, ami nagyon-nagyon izgalmas. Ugye 150 évvel ezelőtt mutatták be a Carment. A Ritmo itt is megjelenik ezeken a helyeken, Ritmo Piknik néven. Nagyon izgalmas programok válhatók, tánc ügyben is, ugye a Győri Ballet Zsizelje jelenik meg Pécsen, tehát keresztbe is mutatunk be programokat a különböző városok neves előadóival.
A ma kezdődő Bartók tavaszról K.L. Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját hallották. A nyitóestén elhangzik Mendelssohn Émol hegedű versenye a müncheni filharmonikusokkal. A szorista Kelemen Barnabás lesz. Hallgassunk bele a műbe! Bartók tavasz egyik kiemelt eseménye a Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál, ami április 4-e és 6-a között újra a Margit-szigeti Kristály színtéren várja az olvasókat. Az eseménye mutatja be új könyvét többek között Bánki Éva, Csabai László, Csordás Kata, Ecsédi Orsolya, Gyimesi Emese, Horváth Florencia, Nádasdi Ádám, Németh Gábor, Pészat Mári István, Szabó Róbert Csaba, Sejem Zsuzsa, Szaniszló Judit és Török Ábel. A könyvbemutatók után a résztvevő szerzők dedikálnak, a kötetek és egyéb irodalmi újdonságok a helyszínen megvásárolhatók a Bookline standjánál. Generációk nőttek fel a 70 éves évfordulóját ünneplő diafilmeken. A Margón ezt a hagyományt hozzák játékba írók, vizuális alkotókkal, újraértelmeznek történeteket Háj János, Halász Rita és Laszkfi János közreműködésével. A fesztivál két korszakos regény, Nádas Péter Párhuzamos történetek és Spiró György Fogság című művének 20 éves jubileumát is megünnepli a szerzők részvételével. Az idei Margó egyik témája az irodalom és a mesterséges intelligencia találkozása. A fesztiválra látogatók betekintést nyerhetnek abba, mi történik, ha Bíró Zsombor Aurél, Benedek Ágota és a Kovács Ikrek párbeszédbe lépnek az AI-jal. A Mire gondolt a költő kísérleti programjukban az utca embere, az AI és maguk az alkotók Cseri Hanna, Kemény Zsófi, Kustos Júlia és Gege is megosztják saját értelmezéseiket a szövegekről. A fesztivál és a Duma Színház közös programjában Dragomán György, Karafiát Orsolya, Marton Krisztián és Simon Márton állnak színpadra egy különleges kihívás keretében, a házigazda Litkai Gergely mellett papír nélkül mesélnek történeteket. Molnár Piroska és Mácsai Pál, Borbé Szilárd és Rőrig Géza verseiből adnak elő, Kemény István Lovag Dulcinea a című kötetéből pedig Santus Noémi Noja készített monodrámát. A fesztivál művészeti programja zenei előadásokkal is kiegészül. Fellép az Au Revoir, a Berlin Hotel Kollektív, Sallai Laci és Szaja Noé. A Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál összes programja ingyenes, mától vasárnap estig várják az érdeklődőket a Margit-szigeti Kristály színtéren.
az oda ágyban, a csillagok közt bújtad el az ég. Elalszom képtelen az ágyam, úgy szeretlek, mint az elején. Itt vagyunk bent az oda ágyban, a csillagok közt bújtad el az ég. Elalszom képtelen az ágyam, úgy szeretlek, mint az elején. Itt vagyunk bent az oda ágyban, a csillagok közt bújtad el az ég. Elalszom képtelen az ágyam, úgy szeretlek, mint az elején. Itt vagyunk bent az oda ágyban, a csillagok közt bújtad el az ég. Elalszom képtelen az ágyam, úgy szeretlek, mint az elején.
Szintén ezen a hétvégén, mától vasárnapig rendezik meg a 44. országos táncház találkozó és kirakodó vásárt, ami ma a Fonóban, szombaton és vasárnap pedig a Papp László Budapest Sportarénában várja a közönséget. A Kárpát-medence legnagyobb élő népművészeti, ösztművészeti eseményét a Táncház Egyesület szervezi, amelynek ügyvezetője Berán István. Őt hallják a részletekről. Mielőtt belemegyünk a részletekbe, azért ez egy fantasztikus dolog, hogy maga a táncház, az egy hungarikum. A táncház mint tevékenység, mint intézmény, mint micsoda?
Hát ennek nagyon érdekes a sztória egyébként, a táncház mint módszer lett hungarikum, de ezt megelőzte igazából 2011-ben, hogy a táncház módszert Magyarország felterjesztette az UNESCO szellemi kulturális örökség egyik listájára, mégpedig a legjobb gyakorlatok listájára, ami alkalmas arra, hogy egy hagyományos jelenség fennmaradjon, értéket képviselve a jövő nemzedékek számára. Hát ez egy nagyon komoly pályázat volt, 11-ben kaptuk meg a döntést erről, akkor még világszerte nagyon kevés ilyen elem volt. Tehát akkoriban indították el igazából ezt a listát, és aztán néhány évre rá, amikor elkezdődött a hungarikum, mint olyan állami szintre emelése, hát akkor elkezdtek gondolkodni rajta az okos emberek, hogy hát hogyan lehet valami hungarikum hivatalosan. Akkor megkérdezték a Tudományos Akadémiát, na lényeg az, hogy született egy döntés, hogy azok az elemek, amik már az UNESCO listájára rajta vannak, azok a törvény erejénél fogva hungarikumok lettek. Később aztán persze értéktárak alakultak, tehát kialakult ennek az egésznek a rendszere, de így lett a táncház módszer hungarikum.
A táncház mozgalom pedig 1972 óta létezik, úgyhogy idén már lehet mondani, hogy 53 éves, és a táncház találkozó maga pedig 1982 óta létezik, akkor ez most a 44. táncház találkozó és kirakodó vásár. Van ennek egy jól bejáratott rendje? Most mivel találkozhat a közönség?
Hát a lényege ugye az egész táncház találkozónak, hogy táncházak zajlanak, ez adja a rendezvény gerincét. Természetesen élőzenére mennek a táncházak folyamatosan. Hát emellett nagyon sokféle más program is van, évről évre igyekszünk a családos látogatókat kiszolgálni, kicsiket, nagyokat, idősebbeket, nagyon nagy vonzerő ugye a népművészeti vásár maga, ami ott az aréna küzdőterén körülöleli a táncteret, és hát a kamaratermekben is mindenféle program van, például a Kokáért kiállítás, egy nagyon szép kiállítás készül most, az utolsó óra program részvevőiről Kása Béla fotoművész csinált annó sorozatot. Annyit kell tudni erről a sorozatról, hogy nagyjából az ezredforduló tájékán tényleg egy ilyen utolsó órás alapvetően népzenei gyűjtés zajlott. Itt a Fonóban, ahol éppen most beszélgetünk, ez volt a központja, ennek Kelemen László volt a motorja és kitalálója, illetve a Fonó tulajdonosa Lukács József segítségével vágtak ebbe a nagyszerű programba bele, és hát egy hatalmas CD gyűjtemény sorozat alakult ebből. És hát a hagyományőrzőket, akik közül már ugye nagyon sokan nincsenek köztünk, megörökítette Kása Béla, és ebből lesz egy reprezentatív kiállítás ott a táncház találkozón.
Ha már a Fonót említettük, az első nap, április 4-e itt a Fonóban zajlik. Mi lesz a program?
Évről évre azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan érkeznek vidékről, határon túlról, sőt egészen messzi tájakról is, akik már egy-két nappal korábban eljönnek ide Budapestre, és itt találkoznak igazából. Nyilván itt is táncház zajlik, a Magyar Palotkai Banda fog muzsikálni, illetve a Százcsávási Zenekar, aztán még lehet, hogy őket kiegészítik egy vagy magyarországi, vagy valamilyen nemzetiségi banda. Hát itt megy a buli hajnalig, és aztán másnap reggel pedig az arénában folytatódik.
Ugye mondtad, hogy milyen sok mindenfélét lehet csinálni az arénában. Egymás mellett lesznek táncoló csoportok, mennek a táncházak, de azért lesz konkrét műsor is.
Lesz egy olyan programunk, ami a Tágasságot nekünk is címet viseli. Itt táncosok és zenészek, de olyanok, akik iskolások még, ők fognak szerepelni az egyik kamarateremben. Van egy programunk, aminek nagyon sokat mondó a címe, az Ókútból friss víz. Ez az elnevezés azt akarja, hogy hagyományos, úgynevezett autentikus népzenét, de attól egy picit elszakadó feldolgozásokat, vagy más műfajbeli anyagokat is játszanak. Nagyon sokan föl fognak lépni, nem tudom itt elsorolni őket, de mindenképpen érdemes a táncháztalálkozó.hu weboldalt megnézni, hogy ki mindenki fog szerepelni.
Ma kezdődik és vasárnap estig tart a 44. országos táncháztalálkozó és kirakodóvásár a Fonóban, illetve a Papp László Budapest Sportarénában. Az eseményről a Táncház Egyesület ügyvezetőjét, Berán Istvánt kérdeztem. Vasárnap kerül sor az Aprók bájára és az egészen egyedülálló Minden Magyarok táncára, amelyen a világ minden pontjáról érkező magyarok együtt táncolnak. Ezúttal magyar bődi táncokat. A mai merítést mi is így zárjuk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.